Nagyon-nagyon izgalmas könyv, ámulatos könyv. Amikor a lányokkal elkezdtük ezt olvasni, azt hiszem még a nyáron, akkor onnan jött az ihlet egyébként. Néha, amikor olvassuk együtt, vagy olvasom nekik így lefekvés előtt egy-két fejezetet, akkor úgy leakadok mindig egy résznél, aztán legszívesebben elzavarnám őket aludni, hogy most hú, de jó ez a rész, ez most milyen gondolat jutott eszembe, hogy gyorsan leírom, de nem lehet, mert olvasni kell tovább. Meg aztán rendszeresen az, hogy ne, tovább, mindig olyan résznél hagyom abban, mint a brazil sorozatok, hogy tudod, felfokozott a hangulat, akkor holnap este folytatjuk. Akkor van a paraszt lázadás. Ja, de, tehát Eszter könyv egy ámulatos könyv, és egy tökéletesen megszerkesztett könyv. Jó, most milyen lenne, hát Isten szerkesztette. Ami az érdekessége egyébként, hogy nincsen benne az a szó, hogy Isten. Tehát valamiért nem tették bele. Ezért sokáig, egy jó darabig vitatkoztak rajta a zsinatokon, hogy most ez Isten által ihletett, vagy belefér-e, vagy nem fér bele, hogy fér bele. De azért vitatkoztak rajta, mert egyértelmű, hogy Isten keze munkája benne van, mert annyira összeszerkesztett egy könyv, és egyértelműen lehet benne látni Istennek a kezét, hogyha elolvasod. Tehát tényleg Isten, ahogy egy valakit mire tud használni, és hogyan tud használni. Úgyhogy a körülmények lehet, hogy nehéznek tűnnek, de aztán jobbá fordul, és aztán tehát ahogy összeáll a kép, és ezt fogjuk megnézni a következő 3 hétben. Végigmegyünk Eszter könyvén. Jó, úgyhogy ez lehet egy jó cél számodra is, hogy végigolvasod. 3 hét alatt, mégis ez 2 hét, mert 3 vasárnap. 2 hét alatt végigolvasod Eszter könyvét. 8 fejezet, nem sok. És mielőtt még belecsapnánk, még szeretnék emlékeztetni benneteket, hogy jövő héten már gyűjtünk. Ételgyűjtés van, jó? Úgyhogy ha nem jelentkeztél, légy szíves, iratkozz fel. Van még hely, a kis Tesco-ba van még bőven hely. Valamelyik nap csak én vagyok egyedül, de egyszerűen nem tudok szórólapot adni is, meg gyűjteni a kosárba, úgyhogy kell segítő társ oda. Úgyhogy iratkozzatok fel. Ja, rengeteg családnak tudunk ezzel segíteni. Itt is, a körenkben is tudunk, akinek szüksége van rá, kap belőle. Csinálom csomagokat, de azokon kívül emlékeztek az elmúlt 2 évben, minden évben 1200 kiló, a Krisztánál tudsz jelentkezni, jó? 1200 kiló élelmiszert tudunk összegyűjteni és kiosztani. Úgyhogy lesznek majd kint papírok, nem ezen a héten, de jövő héten, ahová elkezdhetjük felírni az ismerőseinket, akiknek úgy gondoljuk, hogy szükségük van rá. Ilyenek legelső sorban nagy családosok, jó? És legelső sorban gyermeküket egyedül nevelő szülők. Jó? Ilyenekre gondoljunk, és aztán persze tegyük oda a többit is, akikről tudunk, hogy rászorul, de legelső sorban számukra van ez a gyűjtés, és ők közöttük fogjuk kiosztani. Ja. Jó. Szóval, emlékeztek múlt héten az idős nénire az autóban? Mikor meséltem, aki a kismadarat mutatott. Kirepült a kismadár az autóba. Akik nem voltak itt, azoknak elmondom röviden a sztorit. Tehát ott volt ez a néni, egy olyan matrica volt az autójának a hátulján, és hogy ha keresztény vagy, akkor dudálj egyet. Ez volt a matrica. És az, aki mesélte ezt a sztorit, az beállt így mögé, valahová sietett, előzgetett, az pont beállt a néni mögé az autójával a sorban, és ott siet, mit vánszorog ez az öreg lány itt előttem, aztán látja, hogy ott van, ott van, ő is keresztény egyébként, és ott van, látja utána később, hogy ott van ez a matrica, és akkor gondol egyet, hát ne idegeskedjünk, hanem dudáljunk egyet, én is keresztény vagyok, az dudált egyet. És akkor, hát mi történt? Néni kivágta a kezét az ablakon, és repült a kismadár, ez. Tehát a néni bemutatott, hogy mit dudál ez az idióta itt mögöttem. Oké, és tehát persze ne ítélgessük a nénit. Eszünk ágában nincs ítélgetni szegényként. Valószínűleg élete egy pontján szerette Jézust. Lehet, hogy még most is szereti. Nem azért mutatott ki, csak annyira el volt foglalva, lehet, hogy aznap, ami történt vele, a gondolataiba megbántották, hogy valami történt, hogy megfeledkezett arról, hogy mi van a hátuljára írva az autójának. És ez egy teljesen normális dolog, hogy dudálnak rá hátulról, mert hát ő kérte meg a háta mögött lévő keresztényeket, csak dudáljanak egyet. Ezzel jelezzék, hogy a pacsi helyett, hogy egy csapatban vagyunk. Oké, de megfeledkezett róla, úgyhogy elküldte a halálba a mögötte lévő dudáló embert. Persze, hát gondolom, hogy érezhette magát a néni. Mit dudál ez? Ez őrült itt. Miért nem jó neki, hogy én 20-szal megyek az ötös úton? Mit tudom én, hol? Tehát, miért kell ilyen kényelmetlen helyzetbe bele kényszeríteni engem? Azt nem tudok mit csinálni, csak bemutatott. Tehát valószínűleg ez történetet megfeledkezett magára. És egy kicsit erről szeretnék beszélni, hogy ez velünk is megtörténhet a szellemi életünkben. Akár ugyanezt tehetjük vasárnaponként mi is, amit a néni. Hogy ott vagyunk, keresztények, és ugye minden alkalommal elmondom, de el is fogom mondani. Lehet, hogy már sokan unjátok. De nem az a keresztény, aki elmond egy varázsige imát, hogy Jézus, nem akarok a pokolba menni, és akkor kész, az ember átadta az életét Jézusnak. Nem ez. Nem ettől kerül valaki a mennybe. Nem ettől menekül meg valaki a pokoltól. Nem ettől valaki keresztény, hogy egy varázsigét elmond, egy imát. Amit úgy hívunk sokszor, hogy egy megtérő ima. Tehát nem egy ima miatt keresztény valaki. Nem is az első áldozó tanfolyam miatt, nem is a bérmálkozó tanfolyam miatt, nem is a bemerítkezés miatt, vagy a keresztelés miatt, hanem kicsoda a keresztény, aki felismeri, hogy el van választva Istentől a bűne miatt, és azt mondja, hogy nekem szükségem van egy megváltóra, Isten nélkül elveszett vagyok, és elfogadom azt, hogy Jézus, te vagy az én megváltom. És rád bízom az életem. Rád bízom az életem. Oké, és ez ott van benne a szívbe, és persze lehet, hogy aztán ez egy ima által ez a szívbeli hozzáállás kijön, mint egy ima. De sokszor hajlamosak vagyunk csak akár ráerőltetni embereket egy imára, és azt mondani, hogy na, ettől vagy most megkeresztény, hogy elmondtad a varázsigét. De nem. Tehát az a keresztény, aki azt mondja, tőlem tehát a legtöbbet meg fogom tenni, hogy téged kövesselek ebben az életemben. Ebben az életben. Az életem végéig. Oké? Úgyhogy, Isten, a tiéd vagyok. Hogyha azt mondod, hogy csinálják valamit, csinálom. Ha nem, akkor nem csinálom. Oké? Tehát ez a Jézus követő. Akinek innentől kezdve fontos az, amit Jézus mond. És megbízik abban, amit Jézus mond. Viszont mi, amit szeretünk csinálni, vagy hát szeretjük, nem szeretjük, de amit csinálunk, hogy mi nagyon szeretjük Jézust, ki is fejezzük a szavainkkal, ki is fejezzük a mozdulatainkkal, vagy a tetteinkkel, matricázunk, ugye, tehát kirakjuk a matricát, hogy mások is tudják, hogy keresztények vagyunk, egészen addig a pontig, amíg valahogy Isten valami kényelmetlen helyzetben nem tesz bennünket. Mint ezt a nénit. Keresztény vagyok. Dudálj rám, a keresztény vagy. De az első pillanatban, amikor, vagy nem tudom, az első pillanatban, de egy kényelmetlen helyzetbe került, repült a kismadár. Oké, és mi is? Tehát, akkor a Szent Szellem odajön, és elkezd bögdösni a szívemben belül, megmutat valamit, mögénk áll, az életben, mögénk áll, dudál egyet a Szent Szellem, tehát jelez, hogy itt vagyok, és akkor mi meg ott vagyunk, és mit akar már? Hagyjon már békén. Biztos nem Isten szólt. Oké, ő meg ott van, és dudál, tehát szól a szívünkbe, szól, dudál, és hogy hé, itt vagyok, gyerünk, kezd el ezt csinálni, vagy hagyd abba azt, ami, azt meg hagyd abba, azt meg ne csináld. És mi meg ott vagyunk, eljövünk Isten tiszteletre. Pásztoron keresztül Isten szól hozzánk, nyom valamit, ő is nyomja a dudát, vagyis hogy Isten rajta keresztül nyomja a dudát, ugye? És formál, kihív valamilyen döntésben. És akkor, ahelyett, hogy engedelmeskednénk, ezt már múlt héten megbeszéltük, reptetjük a kismadarat Isten felé. Ezt neked, Isten. Oké? Tehát könnyen ezt csináljuk. Nagyon könnyen ezt csináljuk. Tehát bemutatunk neki. Én soha nem mutatnék középsúlyat Istennek. Én soha. Soha. Figyelj, hogyha tehát ha a teremtő Isten, aki mindent teremtett, tehát mindent, bármi, ami létezik, ezt ő teremtette. Tehát ha ez a teremtő Isten ott van, és a neveden szólít, mert ismer téged, elárulom, hogy ismer téged, ismeri a hajad szálainak számát is, és észreveszi, amikor egy kihullik fésülködés közben. Sokan imádkozunk, hogy ilyen többet ne forduljon elő, mert akkor már nagy probléma lesz, ezért utáljuk a fésüt. Ja, látjátok a tisztást? Ez a légy leszálló pálya. De Luca szeret dobolni rajta, amikor nyakamba veszem. Tényleg olyan, mint egy dobból, lehet pergetni. Szóval ott van ez az Isten, aki ismer engem, és elmondja nekem azt, hogy mit kell tennem, vagy mi az a terület, amit rendbe kéne tegyek az életemben, felhozza, dudál, bögdös, és itt vagyok, és hallom, és hazamegyek, és nem csák semmit. Tehát nem csinálok ezzel kapcsolatban semmit, amit Isten mond. Figyelj, akkor most szépítjük, nem szépítjük, de a középsőjünket mutatjuk Istennek. Tehát ha nem kezdünk azzal valamit, amit mond, akkor bemutatunk Istennek. Mindez miért? Azért, mert valami kényelmetlen dologra kért bennünket. Hát borzasztó. Hát pofátlanság Isten részéről. Kényelmetlenséget kérni. De hadd mondjam el, Isten mindig ezt fogja csinálni. Isten kényelmetlen dolgokra fog kérni minket. Magunkkal kapcsolatosan is. Ha a jellemünk fejlődéséről van szó. Ha azt akarjuk, hogy növekedjünk. A növekedésnek az ára az, hogy kényelmetlenség. Az olimpiai bajnokaink, vagy a hosszú Katink, aki már vagy 55 érmet nyert, az kényelmes életet élt idáig? Nem valószínű. Én félhivatalosan jártam úszni kiskölökkoromba, hogy minden nap kellett menni, de két edzés volt minden nap. Reggel 6-kor a sportuszodába, és aztán utána délután is mentünk. Nekem 3 év elég volt belőle. Tehát kényelmetlen. A fejlődés, a jellemfejlődés, a mindenféle fejlődésnek, az előrehaladásnak az ára, ez mindig kényelmetlen dolog. Ez mindig kényelmetlen. És Isten pedig akar bennünket előrébb vinni. De egyébként mi is erre vágyunk. Csak amikor jön a számla, hogy hú, ennek ez az ára, akkor meg nem vagyunk hajlandóak megfizetni a változást. Az árat nem tetszik az ár. Csak az baj, hogy enélkül nincsen előre menetel. Úgyhogy ezt a kérdést kell feltegyük, és ez a kezdő kérdésünk az Eszter könyvéhez. Hogy jobban érdekel-e engem a kényelmem, mint Isten királysága? Tehát jobban érdekel a kényelmem, mint Isten királysága. És az ok, amiért nem veszik komolyan a keresztényeket ma a világban, az, hát, ez az, hogy nincsen hitelük a keresztényeknek, a Jézus követőknek. Tehát az Istentől távol lévő emberek szemében a keresztényeknek nincs hitelük. Nincs hitelük. Nem azért, mert csórók, nem pénzügyileg értem a hitelt, hanem nincs, tehát azt látják, hogy tehát ha most tényleg igaz a ti Istenetek, ahogy beszéltek róla, akkor mi van? Akkor miért olyan nehéz egy ilyen Istennel együtt járni, vagy miért féltek attól, hogy nem lesz elég erőd, vagy miért féltek attól, hogy nem adja meg azt a pluszt, ami kell ahhoz, hogy változz, vagy haladj az életben. Hát ha ez egy nagy Isten, akkor meg fogja adni hozzá azt is, nem? És mikor ott van ez a dilemma, hogy most az én kényelmem, vagy Isten királysága, és hajlunk a kényelem felé, akkor bebizonyítjuk az Istentől távol lévő emberek számára, hogy a mi Istenünk az csak olyan, mint többi másik Isten, akikről beszélnek, úgy semmi. Nincs hatalma. Nem nagy, nem erős, nem csodatevő, semmi. Nudli. Úgyhogy tanulni fogunk erről. Mert ennek a három üzenetnek a fő tanulsága, vagy a fő eredménye, amit szeretnék, az, ami a címe is, hogy szabadulj fel. Hogy szabaduljunk fel, hogy egy olyan életet éljünk, ami nekünk jó, amit Isten akar, és ennek a világnak jó, és Isten királyságának az előre menetélére jó. És nem azon morfondírozni, hogy mi kényelmes nekem, vagy mi nem. Jó? És az első üzenet az erről szól, hogy az én kényelmem, vagy Isten királyság. Úgyhogy az első 6 vers, Eszter könyve, első fejezet, első 6 verse. Nem semmi. Történet Ahasvérus idejéből. Ez az Ahasvérus Indiától Etiópiáig 127 tartomány királya volt. Most inkább nem olvasom ezt a 6 verset, csak röviden elmondom, hogy mi van benne. Tehát itt van ez a fickó, ez egy életművész volt, Ahasvérus. Vagy mit tudom, másik fordításban más a neve, Artaxerxész, de az sokkal nehezebb kimondani, meg itt leköpködlek titeket itt az elsősorban, úgyhogy inkább az Ahasvérus, ez sokkal kellemesebb. Tehát itt van Ahasvérus, aki egy elképesztő fickó volt. Nagyon el volt szállva magától. És itt az első 6 versben arról ír, hogy egy 6 hónapig tartó bulit csinált. Az elég kemény. 6 hónapos buli. Ki bírja? Ők bírták. Tehát egy 6 hónapos bulit rendezett, ilyenem még nem voltál. Tuti, én se voltam. Valószínűleg ez a fajta buli, ahol egy-két nap után már ilyen lámpárnyővel a fejeden sétálsz a lakásba, meg mindenfélét gondolsz magadról, meg mit tudom én, tehát ilyen nagyon-nagyon őrült buli lehetett. És az egyetlen témája ennek a bulinak, ez saját magának a felmagasztalása. Tehát arról szólt, hogy én milyen szuper vagyok. Hogy elolvasod ezt az első 6 verset. Tehát saját magának a felmagasztalására, hogy Ahasvérus király, én bulit szervezek, hogy én milyen szuper vagyok. Tehát egy önelégült király. Totálisan önelégült. És ezek után azt olvassuk, hogy rendezett még, vége lett a 6 hónapnak, és rendezett még egy egyhetes afterpartit. Nem bulisztatok már eleget? Tehát ez őrület. Tehát én mindent belepart. Tehát ami még megmaradt, amit még összesöpörtünk, tehát aki még lábon van, vagy túlélte a 6 hónapot, ez még jöjjön erre az egyhetesre. Oké? Tehát ez az első 6 vers. 7. versben azt mondja, hogy arany edényekből ittak, különböző módon készített edényekből, a királyi bort királyi bőkezűséggel adták. Oké? Tehát amennyire önelégült volt, annyira bőkezű volt a borra. A 8. versben és erről beszél, 9. vers, Vásti királyné, ő volt akkor a jelenlegi felesége a királynak, ez volt a Vásti. Azt mondja, ő is készített egy lakomát az asszonyoknak, és hát a férjének a palotájában, de a férjnek egy hibbant ötlete támadt. Őrült ötlet. Mindjárt elmondom, mi ez. 10.-11. vers. Ugye azt mondja, hogy a 7. napon azt mondja, hogy a királynak jó kedve támadt a bortól. Mert a bor az olyan volt. Tehát sokan teológusok megpróbálják megmagyarázni, hogy az akkori bor nem tartalmazott alkoholt, mert így, meg úgy, meg amúgy. Volt egy idő, amikor én is ezt nyomtam. Mármint a bort is nyomtam, volt olyan idő is, de amikor az, hogy a bor nem volt alkoholtartalma, aztán gyorsan rájöttem, elolvastam azokat a részeket a Bibliában, hogy nem, a bornak van alkoholtartalma, különben nem poénkodtak volna annyit ezek a szerencsétlenek. Tehát jó kedve támadt a bortól, és azt mondja, hogy megparancsolt a Mehumánnak, Bizetának és Harbónának, Biktának és Abaktának, Zétárnak és Karkasznak, jó van. A hét udvari embernek, akik Ahasvérus király személye körül teljesítettek szolgálatot, hogy vezessék be Vásti királynét a király elé, királyi koronával a fején. Ez volt a kérdése. Vezessék be a királynét, királyi koronával a fején, meg akarta mutatni a népnek és a vezető embereknek, hogy milyen szép. Mert szép termetű asszony volt. És azt mondják a különböző írás magyarázók, hogy itt Ahasvérus mesztelenül szerette volna, hogy a felesége végigvonuljon a vezető emberek előtt. Tehát ez volt az, ami aztán ezt a Vástit kiborította. Mert ez egy asszonynak a megalázása lett volna, megszégyenítése. Hogy nézzétek, milyen feleségem van, milyen gyönyörű. És valószínűleg biztos, hogy gyönyörű volt, különben nem lehetett volna a felesége. De hogy megmutassa mesztelenül másoknak. Oké? És Vásti persze nem volt elragadtatva tőle. 12. vers, de Vásti királyné nem volt hajlandó bemenni a királynak az udvari emberek által küldött parancsára. Tehát így érthető, hogy miért nem akart bemenni. Ezen nagyon felháborodott a király, és forrt benne a harag. Ugye egy önelégült királynak nemet mondani, az nem jó. Megkérdezte tehát, 13. vers, a király megkérdezte a múltat ismerő bölcseket, mert az volt a szokás, hogy a király minden ügyét a törvények és ítéletek tudósainak az együttese elé terjesztették. Ez meg mekkora blamás. Tehát van valami nézeteltérésük, ezt egyből megy a bölcsekhez tanácsot kérni, hogy majd rájuk foghassa a döntést. Tehát az olyan, mint hogy mit tudom én, virággal összevitatkozunk, és akkor utána összehívjuk a vének tanácsát, vagy a gyülekezetet, és akkor teljesen igazságot köztünk. És ezt minden alkalommal megcsináljuk. Tehát röhely. Tehát önelégült volt, de nem férfi. 19. vers, ugrunk egy nagyot. Mert erre jutottak, jó? Erre jutottak ezek a nagyon bölcs emberek. Ha jónak látja a király, bocsásson ki királyi rendeletet, és jegyezzék az fel a perzsák és médek megmásíthatatlan törvényei közé, hogy Vásti nem jelenhet meg többé Ahasvérus király színe előtt. Oké, ezt a döntést hozták, hogy Vásti mostantól kezdve nem jöhet a király elé. Mert visszautasította őt. És királynői méltóságát pedig adja a király másnak, nála jobbnak. Tehát magyarán ki lett rúgva. Kirúgták Vástit. 20. vers. Amikor pedig ezt a királyi rendeletet az egész hatalmas birodalomban kihirdetik, akkor minden asszony a legnagyobbtől a legkisebbig tisztelni fogja férjét. Hát biztos lesz benne. Ekkora baromságot. Ja. Tehát kitisztelni ezért jobban a férjét az egész birodalom, amikor ezt a sztorit elolvassák. Na mindegy, a lényeg, mert hogy csak ki kéne lyukadjunk Eszternél, hogy került Eszter a képbe. Tehát az régi feleségnek mennie kell, úgyhogy egy új feleségre van szükség. Oké, tehát és meghirdeti, elindítják a nagy ő sorozatot. Ez tényleg ez a nagy őnek az ókori verziója. Ott van Ahasvérus és az ő rózsájával. Ja. Őrület. Na mindegy, mielőtt még tovább mennénk, hogy hogyan Eszter a képbe. Tehát három dolgot fogok most itt megosztani veletek. Három dolog, ami tehát Jézus követésével kapcsolatosan fontos. Tehát három választási lehetőségünk van, amikor Jézus követéséről van szó. Három választási lehetőségünk. Az első. Követlek, ha. Jézus, követlek, ha. Pont. Oké, tehát Az első, amit mondhatunk Istennek, amikor azt mondja számunkra, hogy kövess engem, az, hogy azt mondjuk, Isten, én követni foglak, ha... Oké, második fejezet. Most már második fejezetben vagyunk, Eszter könyvében. Az első 4 vers, ez mondja, ezek után lecsillapodott Ahasvérus király haragja, és eszébe jutott Vásti. Az is, hogy mit tett. Meg az is, hogy mit határoztak róla. Második vers. A király szolgálatára álló ifjak pedig ezt mondták. Keresni kell a királynak szép termetű szűzlányokat. Harmadik vers. Nevezzen ki a király megbízottakat birodalma minden tartományában. Ez ugye az első versben ott volt, hogy 127 tartomány volt. Hogy gyűjtsenek össze minden szép termetű szűzlány Susán várába, az asszonyok palotájába. Bízzák rá őket Hégájra, a király háremőrére, szerencsétlen, a nők őrizőjére, és adjanak nekik szépítő szereket. Az a leány legyen Vásti helyett a királyné, akit a király a legszebbnek talál. Oké, tehát, és azt mondja, tetszett ez a beszéd a királynak, és aszerint járt el. Tehát ez az ókori nagy ő története. Tényleg, mert ott van 127 tartományból a legszebbeket hozzák, hozták a 127 lány, minden tartománynak volt egy szépségkirálynője, tehát, vagy a szépségkirálynő választás, hogy mit tudom én. Megjöttek a versenyzők Susán várába, az asszonyok palotájába, és egy évig tartott az előkészület. Egy évig ment a cicoma. Meg a tejbe vajba füröztés, manikűr, pedikűr, kozmetika. Tehát egy évig készültek. Semmi munka, semmi mosogatás, semmi pelenkázás, egy porszívó csövet nem kellett megfogni. Egy rongyot se, hogy letörölgessen. Semmit. Bevásárlás, semmi. Vasalás, mosás, semmi. Egy év felkészülés, hogy egy év múlva majd odaállok a királlyal, és a király engem válasszon. Erről szólt ez az év, ennek a 127 lánynak. A Ahasvérus meg várta ezt a napot, hogy mikor fog ez megtörténni. Oké, tehát, és a 127-ből az egyik lány volt Eszter. Eszter. Úgyhogy megérkeztünk a főszereplőnkhöz, bemutatom nektek Esztert. Zsidó lány volt. Vagyis, tehát valószínűleg a rokonai közül sokakat megöltek. Mert ehhez az Ahasvérushoz úgy kerültek el a zsidók, hogy ez az Ahasvérus és az ő hadserege ment és leigázta Izraelt. És halomra ölték az ottani embereket, lerombolták Jeruzsálemet, és elhurcoltak embereket. Elhurcolták a zsidókat onnan. Tehát valószínűleg Eszter azt is látta, hogy néhány kedves rokonát megölik a szeme láttára. És hozták fogolyként Ahasvérusnak a birodalmába. És aztán elkerült valamelyik tartományba. Oké, tehát Eszter zsidó volt, és részt vett ebben a leigázásban és deportálásban. Kiderül később, ahogy haladunk a történetben, hogy árvalány volt. Tehát árva volt, nem voltak szülei, meghaltak a szülei. És az is kiderül, hogy van egy idősebb unokatestvér, akit úgy hívnak, hogy Márdokeus. Vele is fogunk majd találkozni a történetben Márdokeussal. Ő az, aki felnevelte. Tehát Márdokeus az ő nagybátyja, vagy egy idősebb unokatestvére. Ő az, aki felnevelte. És aztán Eszter lett az ő kis saját tartományából a szépségkirálynő, és jött Susán várába. És készült. Egy évig. Hogy majd a király elé áll. Oké, és 17. vers, 2. fél 17, itt nagyot ugrunk. És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert. Oké, tehát eltelt az egy év. A lányok megjelentek a király előtt. És Eszterről ezt mondja. A király minden nőnél jobban megszerette Esztert. Minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette Vásti helyett. Azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére. Úgy látszik, minden alkalmat megragad, hogy nagy lakoma legyen meg buli. A tartományokban közkegyelmet adott, és királyi bőkezűséggel ajándékokat osztogatott. Tehát Eszter győzött. Eszter győzött. Ez tök jó, nem? Jó hír. Eszter bekerült. Mondhatjuk azt, hogy a karrierjének a csúcsán van. Hihetetlen szerencse. Nyilván tudjuk, hogy ki áll a szerencse mögött. És látjuk azt, hogy ennek célja van. Nem véletlenül tetszett meg annak a királynak. A király erről nem tudott, hogy miért gyújt benne szeretet és tetszés Eszter iránt. Viszont valószínűleg Isten adta, mert Istennek volt egy terve Eszterrel a későbbieket illetően. De most, ha Eszter helyébe képzeljük magunkat, akkor itt van a kis deportált lány, aki üldözött volt, akinek a rokonait megölték, mert ellenség, aki végig egy olyan birodalomban volt, ahol mi egy rabszolgák vagyunk, egy megtűrt egyedek, és most oda kerültem a király mellé második emberként. Befutottam. Oké? És amikor egy ilyen történetet látunk, vagy hallunk, azt mondanánk, hogy hú, de jó végződött a film. De jó. Itt kéne befejezni. Egy probléma van, hogy Eszter könyvében még 8 fejezet van. Tehát, ha előre számolgatunk, akkor itt még történnek események. Akkor itt még nincs vége a történetnek. A kutya fáját. Mik történtek ezzel az Eszterrel? És vissza egy kicsit magunkra. Hagyd dudáljon a Szent Szellem, jó? Egy kis kényelmetlenség. Tehát sokszor keresztények azt mondják, Uram, Isten, de nem keresztények is. Ha kiszedsz a mocsokból, ha kiszedsz a hamuból, a koszból, az alantasságból, akkor követni foglak. Én bizony követni foglak. De csak akkor, ha kiszedsz. Na, én erre jelentkezem. Követlek, ha az én feltételeimet betartod. Csak hát gondolj bele. Itt volt Eszter, egy senki, teljesen le volt írva, hiszen egy fogoly volt, és Isten valamilyen oknál fogva, persze tudjuk meg, tudni fogjuk, beszélünk róla, de valamilyen oknál fogva kiemelte őt abból a porból, mocsokból, és kiválasztotta, egy ilyen bizonytalan létből választotta őt ki, ahol lehet, hogy nem is érezte otthon magát, vagy jól magát, és egy hihetetlen ígéretes helyet adott neki. Egy biztos helyet adott neki a király mellett. Bár ez egy ilyen király mellett nem olyan biztos, mert kényekedve szerint kell menni a dolgoknak, hanem akkor repül, mint Vásti. De hát mégis. Mégis. Tehát milyen jó lehetőség. Milyen jó lehetőség. És itt van egy üzenet ebben, hogy tehát Eszter nem volt egy tökéletes. Tehát nem azért került jó helyzetbe, egy ígéretes helyre, mert ő tökéletes volt, vagy rendben volt, vagy megérdemelte volna. És az üzenet ebben az, hogy Isten sosem a tökéleteseket választja, amikor munkálkodni akar. Tehát nem azt keresi, hogy te minden tegyél rendben az életedben, minden rendben legyen veled kapcsolatban, minden terület rendben legyen, átadott legyen, te legyél Jézus kicsibe, és akkor majd ő olyan helyre rak, és majd akkor használni fog. Tehát nem így történik a dolog. Nem. Tehát Isten egyszerűen csak beletesz bennünket helyzetekbe. Belerak helyzetekbe, és miért teszi ezt? Olyanokkal, akik nem tökéletesek, hogy a dicsőséget ő kapja. Hogy ez nyilvánvaló legyen mindenki számára, annak az embernek számára is, akit használ, hogy hát erről én nem tehetek. Nem, ezt nem én csináltam, nem én voltam ügyes, nem én voltam jó, nem én voltam tehetséges, hanem Isten hozta ezt létre rajtam keresztül. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez Isten. Ja. És hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy ó, Jézus, én követem őt. Követem. Én követem. A mai nap követni fogom Jézust. hogyha lesz parkoló hely, ahová most menni akarok a belvárosba. Akkor követem Jézust, oké? Okay? Imádkoztam, úgy indultam reggel, megyek, követlek Jézus, ha megtalálom a parkolóhelyemet ott a ház előtt, akkor tudni fogom, hogy Isten akarat, hogy én most menjek oda, ahová megyek. Okay? De az a baj, hogy nem ezért halt meg Jézus, hogy mi ilyen feltételekért kövessük őt, hogy mondjuk most jó, hülye példa, de parkolóhely. Okay? Vagy hát követem Jézust, vagy követni fogom Jézust, ha megtörténik velem az, hogy imádkozom valamiért, amit nagyon szeretnék megvenni, és holnap akciós lesz. 90%-kal leértékelik. És akkor meg tudom venni azt, amiért én annyira imádkozom már mióta. És akkor majd követem Jézust. Jó, most feszítem a húrt, tehát kicsit túlzásba viszem a példát, de csak hogy lássátok. Tehát, de az a baj, hogy ezek a gondolatok sem voltak ott Jézus fejében, mikor ott szenvedett a kereszten, hogy én ezért halok meg értük. Hogy ezért adom az életemet. Hogy ezek majd egy parkolóhelyen, vagy egy akciós terméken elgondolkoznak, hogyha majd ez megtörténik, akkor majd követem őt. Oké, vagy hát követem Jézust, ha velem is megtörténik az, hogy a gyerekeim jó jegyeket hoznak, és felveszik a legpatinásabb általános középiskola vagy egyetemre, akkor majd követem Jézust. Vagy ha járhatok azzal a fickóval, egészségedre, járhatok azzal a fickóval, akit én kiszemeltem magam, és már imádkozom egy éve, vagy azzal a lányjal. Akkor van Isten. Akkor van Isten. És azt a van Istent akkor követem. Ja. Na, hát. Magyarán ezzel azt mondjuk, hogyha, tehát követlek Jézus, hogyha ha engem szolgálsz. Ha szolgálsz engem Jézus, és nem kérsz tőlem semmi kényelmetlen, akkor követlek. Olyan jó keresztény leszek, csak ne kérdem semmi kényelmetlent, és szolgálj felé minden nap. És akkor Jézus követő leszek. Ámulatos leszek. Mindenki lepipálok akkor a gyülekezetbe. Ja, csak ezt a mesét soha nem írták meg, csak a kis fejedbe. és ez a mese mi soha nem fog megtörténni. Mert nem így működnek a dolgok. Tehát ha ezzel a hozzáállással jövünk el a gyülekezetbe, vagy a közösségbe, az együttlétbe, és a pásztor prédikál, hogy tápászkodjunk már ki abból a mi örök kis biztonságunkból, és arra kér, hogy szolgáljunk másokat, szolgáljuk a testvéreket, vagy szolgáljunk Istentől távol lévő embereket. Tehát ha ezzel a hozzáállással jövünk, és egy ilyen hívást, felhívást kapunk, akkor kiakadunk. Akkor jön a kiakadás, hogy ez nem jó. Ez nem jó, gyerekek. Hát, hiszen az én Istenem az én dicsőségemre létezik. Nehogy már arra kérjen, hogy én másoknak. Jézus, te szolgálj felém. Ez nem jó, hogy másoknak. Jézus, szolgálj felém. Oké? És Isten ott dudál. Ezerre. És mi meg kinyújtjuk a középsúlyunkat, mert a kényelmünk az fontosabb az ő királyságánál. Ez annyira könnyen megtörténik, annyira könnyen. Úgyhogy veszélyes abban, hogy mi a jó dolgok reményében követjük Jézust, vagy feltételeket támasztunk, tehát a jó dolgok miatt követjük őt, hogy amint kellemetlen dolgok történnek, abban a pillanatban feladjuk. Ez lesz az eredmény. Tehát ha ezen az alapon követem Jézus, hogy most jó paszban vagyok, jó alapjárás, követlek Jézus, ha ez az alapja a követésemnek ma, akkor jön az első rossz lapjárás, jön az első kellemetlenség, és fel fogom adni. Fel fogom adni. Úgyhogy ez visz bennünket a másodikhoz. Nézzük meg, mi a második. Az első, hogy követlek, ha. A második pedig követlek, de... Ez is feltétel, oké? Követlek, de... Egyszer megkérdeztem valamelyik lányt, mert nem tudom, hogy Flóra volt, vagy Fruzsi. Szerintem Flóra volt, még pici volt. Mondtam neki, hogy hát olyan okos vagy. Valamiért megdicsértem, mert tényleg okos volt. És akkor bepróbálkoztam. Honnan jött ez? Honnan jött ez az okosságot, kicsim? Kitől örökölted? És akkor mondta, hogy apától és anyától. És akkor büszke voltam. De próbálkoztam, hogy megyek egy kicsit tovább. Feszegetjük a határokat. Mondom, hogy Flórácska, olyan szép vagy. Olyan szép vagy. Hogy lettél te ilyen szép? Honnan örökölted? Anyától. Gyorsan elvertem. Nem csak ilyet. De azért olyan ciki volt, jó? Tehát, ciki volt. Mert olyat beszólt, hogy lehetnél rám mérges is, de nem vagy rám mérges. Nem vagy rám mérges. Amúgy az igazat mondja. De nem lehetsz rám mérges. És lesz olyan az életünkben, amikor Isten szól. Isten szól, és amit szól, az kényelmetlen lesz. De igazat mond, az igazat fogja mondani, és mi fölkapjuk a vizet rá, lehetsz rá, de kényelmetlen lesz. Tehát fejemet teszem rá, jó? Harmadik fejezetben vagyunk. Harmadik fejezet, első, második vers. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvéros király az agági Hámánt, ez a mi ellenségünk, vagy Eszter ellensége lesz, Hammedátá fiát, és feljebb tétette a székét a körülötte levő összes vezető emberénél. A király összes udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, térdet hajtottak, és leborultak Hámán előtt. Na ez is egy önimádó fickó volt, mert így parancsolta a király. Márdokeus, ugye ez a nagybátyja, vagy egy idősebb unokatestvére Eszternek, Márdokeus azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. Oké, és ezzel borította a bilit Hámánnál. Hámán kiakadt ezen. És aztán rájött, fülest kapott, hogy Márdokeus zsidó. Márdokeus zsidó. És eldöntötte, hogy tudod mit? Nem Márdokeuson fogok én bosszút állni, hanem az egész zsidóságon. Kiírtom az egész zsidóságot. Kiírtjuk őket. És akkor azon ügyködött, hogy a király adjon egy rendeletet, hogy ezen és ezen a napon az összes zsidót öljék meg. És ki lett hirdetve. Az egész birodalomban ki lett hirdetve. Mindegy, hazamentek, kezdjétek el olvasni. Egyébként egy 20 perc alatt el fogjátok tudni, vagy 4 óra alatt el tudjátok olvasni, mert történet. Tehát zajlanak az események, tehát érthető. És eldöntötték. Tehát a király bevette Hámán dumáját, hogy ezeket ki kell nyírni, stb. Stb. Csak hát van itt egy probléma, ugye. Tehát egyébként látjuk azt, hogy ez a holokauszt előtti holokauszt. Tehát ez a 2500 évvel a holokauszt előtt már készültek egy holokausztra, hogy kiírtják a zsidóságot. De mindegy, a lényeg az az, hogy a probléma ezzel az volt, hogy tehát nem lehet kiírtani ennyi ártatlan embert. Ez baj. Ez baj. Aztán a másik probléma, hogy Márdokeus zsidó. Harmadik probléma, hogy Eszter is zsidó. Tehát most csak a nagy képet nézve, hogy itt van ez a Hámán, nem borult le Márdokeus, és ezért ki akarja nyíratni az egész népet, és tudjuk, hogy Isten valamit elkezd cselekedni ebben a nagy képben, a háttérben, és ezek a problémák merülnek föl. Isten, hogy engedi meg, hogy ennyi embert kinyírjanak ártatlanul? 2. Márdokeus zsidó, Eszter is zsidó, akkor több százezer ember élete forog kockán, életveszélyben vannak. De a legfőbb probléma az az, hogy ki volt még zsidó pár száz évvel később. Jézus. Tehát ha akkor sikerül kinyírni az egész zsidóságot, Jézus nem születik meg. Nem hal meg a kereszten, és nincs bűnbocsánatunk. Oké, tehát ez a nagy kép föntről, Isten szemszögéből az, hogy Hámán elkezd szövetkezni Isten népe ellen, hogy kiírtsák, ez mind probléma. Ez mind probléma. Mert tulajdonképpen igazából Jézus ellen irányul ez az egész, akik több száz évvel később fog megszületni, és az emberi faj megváltója lesz. De mindegy, Márdokeus összerakja a képet, hogy itt összeesküvés van, meg minden, és felismeri, hogyha valakit nem vállalja a felelősséget, nem áll rá a két kis pracliára, nem áll a talpára, nem kezd el itt ügyködni, nem tesz valamit, akkor itt sok százezer ember meg fog halni. Úgyhogy itt tenni kell valamit. Tehát Márdokeus ezen volt. Itt tenni kell valamit. Gondolkodik, mit lehet tenni. És aztán leesik neki a tantusz. Hát Eszter. Eszter. Hát ott van Eszter. Ott van Eszter, amellett az ember mellett, aki kiadta a parancsot, a király, kiadta a parancsot, hogy öljék meg az összes zsidót. Hát persze, hogy Eszter. Hát Eszter lehet a megoldás. Tehát Eszter a királynő. És Eszter zsidó. És én tudom Eszter telefonszámát. Úgyhogy és beszéltek. Beszéltek. Oké, te ráadásul még rokon is, tehát úgy meg lehet neki mondani rendesen, nem kell cizellálni. Tehát, és a negyedik fejezet, a 11. versbe olvassuk. Tehát Márdokeus rájön itt, hogy Eszter egy kulcs személyiség ebben a történetben. Tehát itt valami nagyon hatalmas összeesküvés történik, és Eszter, tehát akinek a szülei meghaltak, de én neveltem föl, elhurcolták arról a földről, Izraelből őt, és én vagyok a nagybátyja, vagy az unokatestvére, akárki is ő. Tehát Isten gondoskodik. Tehát valahogy összeáll a kép a fejében, hogy hát ez, gyerekek, ez, ahogy így most ez így alakult, látva, hogy Eszter honnan jött, meg eddig hol volt, meg senki volt, és most valaki lett, és most hirtelen ebben az időszakban ki akarják nyírni a zsidókat, és ott van a király mellett, és ő is zsidó. Hát itt elkezdett úgymond Istennel gondolkodni, elkezdett egy nagyobb képet látni. És azt mondja, Úristen, mondja a gyermekem, Úristen. És hát ez Isten gondoskodása. Tehát, úgyhogy írt egy levelet Eszternek, és azt hitte benne, hogy gyerünk, te vagy ez az ember, te vagy a kulcsember itt ebben a helyzetben. Gyerünk, lépj ki! Tedd meg, amit tenned kell. Oké? Tehát egy ilyen bátorító levelet volt, egy ilyen kihívó, bátorító levél, amiben persze kényelmetlenségre kérte Esztert. Tehát ez egy kényelmetlen helyzet volt számára. Tehát segíts rajtunk, Eszter! Segíts rajtunk! És Eszternek ez volt a válasza. 4. fejezet, 11. vers. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Tehát ez volt a válasza, hogy nézd, Márdokeus. Hát a helyzet az, hogy én örülök, hogy ennyire lelkes vagy. Örülök, hogy ennyire összeállt a kép a fejedben. Annak nem örülök, hogy én ott vagyok benne. Azt radíroz ki a képből az én részemet. De figyelj, ahhoz, hogy én bemenjek a királyhoz, az kerül valamibe. És a jelenlegi állás szerint, aki hivatlanul megy be, azt megölik. Azt megölik. Ez a szabály. Ez a törvény ott. Hogy kivégzik. Nézd meg, lásd. Vástit beengedték, ő meg nem ment be, úgyhogy kirúgták. Úgyhogy kicsit sokat kérsz. Sokat kérsz. És akkor így folytatja, hogy csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja az aranypálcáját. A bejátszásban is volt egy ilyen rész. Figyelj, de azt mondja, engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Tehát csak az mehet be, és élheti túl a találkozást, akit behívnak. Ott is még kétesélyes a dolog, mert kinyújtja a pálcát, vagy nem, még ott is bukhat a dolog, de a másik az, hogy 30 napja nem hívott be magához. Jó sok ágyasa lehetett. Hogy az első számút nem hívta be magához. És tehát magyarul Eszter így gondolkodott, hogy hát sajnálom Márdokeus azokat, akik meg fognak halni, tényleg sajnálom, annyira, hogy igazából fel is iratkoztam egy kurzusra ezzel kapcsolatosan, hogy azok az emberek most eleve elrendeltek volt, tehát egy kis teológiai kurzusra, bibliaiskolába jelentkeztem, hogy most ezek eleve elrendelve halnak meg, vagy szabad akaratukból. Sőt, jelentkeztem egy ima összejövetelre is, ahol azért imádkozunk, hogy tán, akik meghalnak, ne a pokolba kerüljenek, hanem a mennybe. Meg sok mindenre jelentkeztem, de hogy én oda bemenjek, Márdi. Márdokeus, nézd már meg, hogy milyen jó nekem itt. Annyira jól érzem magam. Bekerültem. Itt vagyok, a király mellett. Tuti helyen van. Ne kérj már ilyet tőlem, légy szíves. Ha bemegyek, kockáztatom mindazt, amit elértem. Aha, amit ő elért. Tehát mindent kockáztatsz. Tehát bemegyek. Egyszerűen a kis százaléggel. Ez egy kényelmetlen helyzet. Kényelmetlent kérsz tőlem, Márdokeus. Nagyon kényelmet. És ebben a ponton Esztert sokkal jobban érdekli a maga sorsa. A saját maga sorsa, mint a többi zsidó társai. Ami több százezer fő. Több százezer ember. Felnőtt, idős, gyerek. Több százezer ember. Ezt mondja, egy módon középsúlyat mutat Márdokeusnak. Téréré. Ezt neked... Ez nekem sok, Márdokeus, ez sok nekem. De persze, ne haragudjunk Eszterre, jó? Tehát ne haragudjunk Eszterre. Sokan tettük már ezt. A szülői kötelesség. Tehát sokan tettünk már ilyet. Isten kért valamit. De egyébként nem rémlik az, hogy sok százezer embernek, vagy sok 10-20-100 millió embernek a sorsa függ rajtunk, mert ők is mennek a veszedelem helyére. Tehát hasonló a történet nekünk is. Emberek mennek a pokolba. És szükség van arra, hogy mi fellépjünk az ő érdekükben. Szükség van arra, hogy mi beszéljünk. Szükség van arra, hogy mi bemutassuk Jézust. És Isten arra kér bennünket. A nagy küldetés erről szól, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká népeket. És a röhely ez az, hogy ha őszinte vagyok magammal, vagy magunkkal, például, hogy akiknek vannak állataink otthon. Nem olyan állat, ami termel, esetleg kakit termel, meg büdöset, meg ilyeneket, mi ilyenek nekünk is vannak, és még így is pénzt költünk rá. Röhely, ez nem fér be nekem. De ha megnézzük azt, kutya mennyit teszik, vagy akármi, de sokszor többet költünk a mi kis hobbi állatunkra, mint Isten királyságára havonta. Simán. És nem gondoljuk át, nem tesszük ezt így mércévé a dolgokat. És tőle nem sajnáljuk, de amikor Isten hív bennünket, és tehetnénk oda dolgokat, időt, vagy pénzt, vagy terményeket, vagy mit tudom én, amit kaptunk, amit Isten ránk bízott, és tehetnénk oda, de nem tesszük. Mert van annak más hely is. Tehát könnyen meg lehet. Tehát simán. Tehát nem kell haragudnunk Eszterre. Mert mi is sokszor ilyen cipőbe vagyunk. Mikor Isten kér bennünket. Oké? Tehát nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Nagyon érdekes. És hidd el, ez nem gonoszság. Tehát most azért, mert ilyenek vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy gonoszak vagyunk, vagy bármi, tehát nem, ez nem gonoszság. Csak a mai világban az értékek könnyen felcserélődnek. És dolgok, amik nem fontosak, értékessé válnak, és dolgok, amik fontosak, azok meg nem értékesek. És könnyebben kiadunk dolgokat, pénzt, időt, energiát nem fontos dolgokra, és a fontos dolgokra meg nem. Úgyhogy, Uram, oké, tehát ez a második pontunk, hogy követli foglak, de tehát, Uram, én követlek, amíg áldás az életem. Amíg áldás az életem. Amíg ez nincs. Most amíg ez is megvan az életemben, én követlek. De azt ne kérd, hogy megbocsássak annak, akire haragszom. Tehát azt ne kérd, hogy követlek, ha minden rendben van, de ne kérd azt, hogy adakozzak. Az az én pénzem. Én kerestem, én szereztem, hogy követlek én, ha ez is meg lesz. De azt ne kérd, hogy azzal az emberrel, vagy amazzal az emberrel ne járjak, vagy ne kössem össze az életem. Azt ne kérd. Oké, tehát feltételeket támasztunk. Követlek, ha minden fenékig tejfel, de ha minden fenékig tejfel, akkor is azt ne kérd, hogy. De azt ne kérd, hogy szolgáljak. Oké? Tehát azt ne kérd, Uram, hogy szolgáljak másoknak, mert én el akarom szigetelni magam, és jól akarom magamban érezni magamat. Jól ellenni. Oké? És különben is Isten, ha sokat dudálsz itt ebben a gyülekezetben, akkor meglátod, keresek egy másik gyülekezetet. Túl sokat dudálsz itt, Isten. Szemtelenkedsz itt velem. De Isten ott is dudálni fog. Vagy ahol Isten nem dudál, akkor ott rossz helyen vagy, mert oda Isten sem ment be. Ja, úgyhogy követlek, de, és itt van a harmadik, követni foglak bármi áron. Ez nem egy név, hogy vezetéknév bármi, keresztnév áron, tehát nem. Hanem követlek bármi áron. Tehát követni foglak bármi áron. Oké, tehát itt az idő, hogy kilépjünk az életünkben, kilépjünk mások felé, a körülöttünk élők felé, és most nem csak arra gondolok, hogy gyülekezetként, hanem körülnézek egy ilyen szemmel, hogy Isten miért helyezett engem, mint Esztert behelyezte ebbe az életbe, minket miért helyezett Isten abba a környezetbe, ahol vagyunk. És itt az idő, hogy ezt megkérdezek, itt az idő, hogy hallgassunk Istenre. Figyelj, az, hogy most én erről beszélek, ez nem arról szól, hogy na már megint a gyülekezetről szól, meg megint, hogy szolgálj a gyülekezetbe, vagy valami. Nem. Arról van szó, hogy ha egyről a kettőre akarunk jutni az életünkbe. Nem csak az, hogy Istennel, hanem amúgy egyről a kettőre akarunk jutni. Akkor amikor félünk a kényelmetlentől, nem fogunk haladni. Tehát az üzleti életben, egy vállalkozásban, egy munkahelyen is, tehát a kényelmetlenség, amikor kényelmetlenre kérnek, vagy a kicsit a határa, amelyen túl kérnek, túl hívnak, az mind előrébb tud vinni engem. A jellememet tudja fejleszteni, a képességemet minden területen tud fejleszteni. Ja, úgyhogy itt az idő, hogy lépjünk. Különben egy megállíthatatlan hadsereg helyett egy fantasztikus hallgatóság leszünk csak. Akik hallgatnak, és minél többet akarnak hallgatni, és sokat akarnak hallgatni, de nem egy megállíthatatlan hadsereg, akik veszélyesek az ellenség számára. Oké, tehát követni foglak bármi áron. Tehát 12. 13. vers, a 4. fejezetben. Márdokeusnak átadták Eszter üzenetét. De még mielőtt még elolvasnánk, hogy mi volt ez. Márdokeus üzent vissza Eszternek. De, tehát csak még itt hagyd mondjak valamit a gyülekezettel kapcsolatosan. Hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen egy saját gyülekezetem. Tehát az nincs rendben, hogy ugrálok gyülekezetek között. És úgy mondom ezt, hogy igazából ez nem vonatkozik senkire, de akkor a legjobb erről beszélni, amikor nem vonatkozik senkire. Okay. De hogy nem egészséges. Tehát láttunk ilyet, hogy ugrálnak emberek gyülekezetek között, és nem kötelezik el magukat sehová. Tudod, milyen ez? Tehát marha érdekes. Tehát ez a tipikus eset annak, amikor ott vannak a kereszténységen belül, ott vannak azok a keresztények, akik minden gyülekezettel összefekszenek. De nem vállalnak senki mellett felelősséget. Tehát lefekszenek mindenkivel. De nincs elkötelezettség. Ez a keresztény verziója. Amikor járok mindenhová gyülekezetbe, de sehol nincs egy otthonom. És kell, hogy legyen. Tehát kell, hogy legyen. És hogyha van egy gyülekezetem, akkor ott rész kell, hogy vegyek. Mert az jó lesz nekem, és jó lesz mindenki másnak. És Isten használni fog engem, és azt látom, hogy növekszem. Az, hogy van erre felkészítés, vagy képzés a szolgálatra, meg az, hogy részt veszünk dolgokban, az nem csak azt jelenti, hogy én a gyülekezetem belüli dolgokban fejlődök. Nem. Tehát például szerdán, amikről beszélünk, az nem csak abban fog segíteni, hogy a gyülekezetet jobban tudjuk csinálni, azt, amit csinálunk. Hanem segíteni fog jobb apának lenni, jobb anyának lenni, jobb nagyszülőnek lenni, jobb férnek lenni, jobb feleségnek lenni, jobb egyedülállónak lenni, mert jelenfejlődéshoz, mert olyan dolgokat tanulunk, amit minden területen lehet használni az életben. Minden területen. Oké, úgyhogy itt vagyunk, Esztike bemutatott Márdokeusnak, Márdokeus viszont üzent vissza azt, hogy hát ne képzeld, Eszter, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Tehát, mert hogy valahogy Eszter, tehát ez jöhetett le Márdokeusnak, hogy Eszter így gondolkodik, hogy hát nagyon sajnálom ezeket az embereket, Márdokeus, én jó helyen vagyok, én biztonságban vagyok, a király biztos, hogy nem fogja a feleségét megöletni, még akkor is a zsidó. Úgyhogy nekem jó. Nekem jó. És a többiekért én nem akarok kockáztatni. Oké? Tehát, és erre írta neki Márdokeus ezt, hogy nehogy azt hidd, hogy a királyi palotában te megmenekülhetsz. Hiszen te is zsidó vagy. Oké? És ez a gondolkodás. Tehát, hogy ez veszélyes egyébként, tehát hogyha most magunkra ültetjük át, veszélyes. Mert lehetek úgy a gyülekezetben, hogy nem ismerem Jézust, nem vagyok biztonságban. Tehát simán járatok úgy gyülekezetben, hogy nem ismerem Jézust. És aztán, amikor azok a dolgok, amik Isten szívét megtörik, és az enyémet nem, akkor az lehet, hogy ez kicsit meg is mutatja, hogy ismerem-e Jézust, vagy sem. Hogy van-e Jézustól egy szívem? Van-e egy új életem? Amikor folyamatosan olyan dolgokat találkozom, ami Jézus szívét megtöri, de az enyémet nem. Nincs rám hatással. Tehát ez ilyen volt Eszter is. Hogy nem volt rá hatással. Saját maga fontos volt. De többiek nem. És ezért mondom, hogy ez veszélyes. Szeretem Istent, ugye, amikor egy keresztény azt mondja, szeretem Istent, de a többi ember nem érdekel. Lehet hívő, nem hívő, de nem érdekel. Én Isten szeretem, jól el vagyok vele. De ez körülöttem lévő emberek nem érdekelnek. 14. vers azt mondja, mert ha te most néma tudsz maradni, akit folytatja, tehát nehogy azt hitt, hogy te megmenekülhetsz a többi zsidók közül, mert ha te most néma tudsz maradni, A zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? Tehát azt mondja Márdokés, hogy figyelj, Eszter, kapjál már észhez. Mindennek megvan az oka és célja. Mindennek. Tehát, hogy miért történnek velünk úgy a dolgok, ahogy történnek. Megvan a célja. És nem véletlenül van az a pozíció számodra, ahol most te vagy, Eszter. Nem véletlen. Tehát pont ezért, mert te most egy olyan helyzetben vagy, ahol több százezer embert megmenekíthetsz. Megmentheted az életüket. Ezért kerültél oda, Eszter. Pont ezért. Pont ezért. Tényleg. Én. Te. Így van. És el kell kezdjük más szemmel nézni a különböző szituációnkat. Az életünknek a helyzetét. Fájdalmak. Lehet, hogy azért értem meg bizonyos fájdalmakat, mert Isten ezzel másokat később meg fog menteni rajtam keresztül. Mert én is olyan helyzetekbe kerülök, ahol tudok arról beszélni, hogy milyen megélni Jézussal a fájdalmakat. És aztán halló fülekre találok. Mert annak az embernek is fájdalmai vannak. Most, hogy ez kapcsolati, vagy fizikai, vagy betegség, vagy bármi. De nem véletlenek a fájdalmak. Isten nem pazarol, higgyétek el, Isten nem pazarol egyetlen egy fájdalmat sem. Ha van fájdalmunk, az céllal adja. Tehát csak azért, hogy nekünk fájjon, azt Isten nem engedi meg. Ő nem egy kegyet, ő egy apa. Tudod, hogyha kérünk tőle kenyeret, nem dob meg kővel. Ugye ezt mondta Jézus. Tehát csak úgy céltalanul nem ad nekünk fájdalmat. Ha fájdalmat kaptunk valamilyen területen, akkor annak célja van. És tudod, lássuk meg, hogy mi az. Akkor a munkahelyem nem azért rakott oda, hogy nekem legyen miből megélnem, mert ha nagyon akarna, pottyantana az égből fürjeket, hullana nekem a manna a lakásomba. Nem, azért adott munkahelyet. Egy, az segít a jellemem fejlődésében, mert a magával nem kezdő ember az szörnyű dolgokra képes és visszafejlődik. És azért adott, mert ott emberek vannak. Most ez nem azt jelenti, hogy én ott nekem prédikálnom kell. Nem, a tetteimmel és a hozzáállásommal és a 120%-os teljesítményemmel prédikálom Isten jellemét a munkahelyemen. De ez is céllal van. Tehát céllal van. Iskolám, ahová iskolába járok. Az osztálytársaim, a tanáraim. Ugyanez. Ráadásul gondolj bele, tehát az iskola az egy államilag támogatott missziós terület. Kapja a családi pótlékot a szülőd, van kaja, támogatva vagy, hogy missziózz az iskolába. Hogy így lásd az embereket. Vagy hogy lásd így ezt a lehetőséget. Tehát nem véletlen az, amiért ott vagy, ahol vagy. Nem véletlen. Nem véletlen. Tehát azért vagyunk ott, ahol vagyunk, hogy változást hozzunk magunk körül. Hogy a változásnak a generátorai legyünk. És beindítsunk változásokat. És ezt mondta Márdokeus Eszternek, hogy Eszter, te ezért vagy ott, ahol vagy. Ezért. 15.-16. vers. Eszter ezt üzente vissza Márdokeusnak. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és böjtöljetek értem. Böjtöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig se, éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal. Magyarul, tehát nem említi itt Istent, de azt mondja, hogy keressük Istent. 3 napig keressük Istent. Ti is gyűjts össze annyi zsidót, amennyit csak tudsz, értesítsd őket, és én is ezt fogom tenni. Tehát jó rendben, keressük Istent. És nem támasztott semmilyen feltételt, azt mondja, hogy keressük Istent 3 napig, és aztán bemegyek. És aztán bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is. ha elveszek, hát veszek el. Oké, tehát Márdokeus ráébresztette Esztert arra, hogy ezt másképp kell nézni. Az életedet és a helyzetedet. Nem a magad szempontjából, nem a magad kényelme szempontjából, hogy te mennyire szerencsés lettél. Hanem az, hogy te másokért lettél ilyen szerencsés, mert most életeket menthetsz meg. Oké, és Isten szó szerint megváltoztatta a világ történelmet Eszteren keresztül. Oké, mert hogy Jézus volt a tét. Itt. Hogy most megszületik később, vagy sem. Ha kiírják a zsidóságot, nem. Oké, tehát ezen a lányon keresztül, aki hajlandó volt azt mondani, hogy oké, ha elveszek, de megcsinálom. Megyek. Tehát ezen a lányon keresztül a világ történelmet megváltoztatta. Úgyhogy ez nem könnyű, de azt mondhatjuk, hogy oké, Isten, akkor csináljuk. Gyerünk, akkor csináljuk. És hogyha ezt meg tudta tenni 2500 évvel ezelőtt egy lányjal, egy lányon keresztül, akkor mit tudna Isten tenni most itt ezen a 30 emberen keresztül? Ebben a városban. Tehát ha egy lányon keresztül megváltoztatta a világtörténelmet, akik azt mondta, hogy ha veszni kell, akkor veszni kell. De nem a kényelmemet fogom nézni. Akkor rajtunk keresztül, mint egy közösség, itt Szegeden. 30 ember van körülbelül itt most. Mire lenne képes Isten? Csoda dolgokra. Úgyhogy mondhatjuk ezt a szívünk, hogy Isten, itt vagyok a kényelmem helyett, én a te királyságodat fogom választani. És higgyétek el, a megállíthatatlan gyülekezet titka az ez, hogy a kényelmünket félredobjuk. Ja. Úgyhogy befejezésül, csak azt akarom mondani, hogy nagyon köszönöm a szolgálatotokat. Én azt gondolom, hogy szinte itt mindenkinek van szolgálata. Mindenki vállalt valamit gyülekezeten belül. Eljön az idő, amikor kilépünk a gyülekezet falain kívül, de amúgy már a gyülekezet falain kívül vagytok az életetekbe. Közel itt lesz az ételgyűjtés, ez egy jó lehetőség arra. Tovább mutatva nem csak az, hogy jövő hétvégén tudtok egy fél napot szolgálni, vagy két napot, hanem azon túl gondolkodhattok azon, hogy kik felé tudtok később szolgálni, mert ez egy hídépítés a kapcsolataitokban, hogy visztek egy csomagot valakinek, és segítetek azzal. Tehát hatással tudunk lenni emberekre. De majd később, itt jön a karácsony, egy szuper karácsonyi alkalmat szeretnénk, sok zenével, vacsorával, ahol mindannyian hozunk ételt, és meghívni a közelállókat, akik közel vannak hozzánk, barátokat, rokonokat, ismerősöket. A karácsony az egyik legnyitottabb időszaka az évnek, amikor azok az emberek, akik amúgy nemet mondanak, mert valamiért tartanak a gyülekezettől, de eljönnek. Oké, a húsvét még ilyen. Tehát a karácsonyban is tervezhetjük. Ez a 20, azt hiszem, hogy 22-e, ez lesz a vasárnap. Jó, délután 4 órakor, tehát itt csinálunk egy terő asztalkámat is. Tehát nem csak ez a szendvics lesz, hanem mindenki elhozza a kedvenc kajáját. Kedvenc sütijét, valaki, aki megcsinálja kedvenc sütijét, valaki a kedvenc salátáját, valaki húsgombócot, az mit tudom én. Tehát majd megszervezzük. Oké? Okay, tehát karácsonyozunk itt. Tehát, és erre is hívhatunk embereket. Hallani fogják az evangéliumot. Lesz üzenet. Lesz egy közösség. És jó lesz. Jó lesz. Tehát, de csak azt akarom mondani, hogy köszönöm az eddigieket. Tényleg. Tehát egy jó légkör van. Jó szolgáló légkör van köztünk itt a gyülekezetben. És ezért nagyon hálás vagyok. Nagyon hálás. Gyerekszolgálatban. Tehát nem babysittelünk, hanem komoly látás van, hogy a gyerekek halljanak Jézusról, hogy növekedjenek, hogy akik nem ismerik Jézust, megismerjék a maguk szintjén. Ugye, mert mi nyomhatnánk ezen a szinten, mindegyik itt üljön, egyet zavarnának minket, meg nem értenék, hogy miről beszélünk. Nem. A gyerekeknek a saját szintjükön kell énekelni, és a saját szintjükön kell hallani az evangéliumot. Aztán, tehát ott van, tehát üdvözlők, szendvicskészítők, akik takarítanak, akik hangosítanak, akik kivetítenek. Mindenki, mindannyiótokért hálás vagyok tényleg. Teremrendező. Ja. Zenész csapat. Ja, jó. Jó helyen vagyunk. És higgyétek el, hogy ez még csak a kezdet. A java hátra van. A java még csak hátra van. Ez egy jó kezdet, de a java még csak hátra van. És nehogy azt itt, hogy ha nincs szolgálatod, akkor keresd meg, beszéljünk, és lesz. Hogyha akarsz valamivel hozzájárulni a dolgoknak a menetéhez, nyugodtan gyere, és van feladat. Ha nincs, akkor csinálunk. Mert tudom azt, hogy milyen sokat jelent az, hogy valaki elkezd bekapcsolódni tevékenyen dolgokba. És csak az, hogy mit jelent saját maga számára az embernek, hogy hozzá tehet egy közösség életéhez. Ja, úgyhogy sok minden van. A szerdák fontosak, azt akartam mondani, szerdák fontosak, legyetek ott, akik tudtok, mert a szerdák azok az alkalmak, amikor tudunk beszélni a karácsonyi alkalomról, tudunk beszélni ételgyűjtésről, tehát ha nem jöttök el, akkor azzal a 4-5 emberrel beszélgetek erről, és aztán csak pislogás van, hogy hát mi nem tudtuk meg, nem hallottunk róla, mert most, oké, most beszélek róla, de nem tervezem, hogy én Isten tiszteleten ilyen csapat összejövetel szerűen fogok én itt beszélgetni veletek, mert az Isten tisztelet nem arra van, de hogyha, ja, tehát legyetek ott, aki tud. Nyilván van, aki nem tudott lenni, ez nem tudott lenni, de aki tud, az jöjjön, mert részleteket meg tudunk beszélni, amik fontosak, amiket máskor nem tudunk. Egy dekorálás mondjuk, hogyan tudnánk ezt a termet dekorálni, vagy ilyenek. A kis karácsonyi dekorációt. Ja. Ja. De nyilván az én igazi vágyam az, hogy válj az el, kivé Isten akarja, hogy válj. Nem az, hogy most itt valamit csináljunk együtt, vagy kihasználjuk egymást, hanem az én vágyam az, hogy válj az el, kivé Isten hívott, a kivé Isten alkotott, a kivé Isten formálni akar. De a mai üzenetnek ez a célja, és az egész üzenetsorozatnak, hogy szabadulj fel erre az életre, mert ez azzá válni, akivé Isten akar, hogy váljak, az nem működik úgy, hogy csak elfogadok, csak elfogadok, csak elfogadok, csak elfogadok. Ki kell adjak. Ki kell adjak, mert poshat víz lesz. Tehát cserélődnie kell a víznek. Jön befelé, azért hívják holtengernek a holtengert. Az csak kapja a vizet, de nem adja ki. És nincs is benne élet. Nem, mi egy olyan folyó legyünk. Folyó legyünk, ahol megy a víz. Van áradat, van apály, vízállás változik, de folyik. Ja. És Istennek van egy határozott cél. Úgyhogy most jön az adakozás. Jó? Éneklünk egy dalt. Reméljük jobb lesz, mint az elején. De ismeritek, úgyhogy ti segíteni fogtok nekem, jó? Tehát együtt fogjuk énekelni. Az a címe a dalnak, mondom a szövegét, mindenki vágyik többre, valós könyörületre. Irgalmad önst kirám. Figyelj, mindenkinek kell új élet, tehát mindenkinek szüksége van egy új életre. Nem csak nekünk, akiknek már megvan, hanem sok más embernek. A teremtő kedvessége. Tehát mindenkinek kell új élet, a teremtő kedvessége, ő népünk reménye, a mi népünk reménye, a magyar nép reménye Isten. És ő ez a megváltó, aki hegyeket mozdít elő, képes megváltani, képes megmenteni, örökké üdvösségünk ára, Jézus legyőzte a sírt, Jézus új életre hív. Ahogy rám